És sajnos pont éppen egy ilyen figyelmeztetéssel, vagy magunknak szóló figyelmeztetéssel is szeretnék élni rögtön az elején, hogy sajnos nem ez nem egy kijelentő mondat. Tehát a család nem automatikusan egy nevelő, és nem automatikusan a hit továbbadója, hanem csak ha működik. Vagy ha csak a küldetésének, vagy a hivatásának megfelelően működik. És ezt azért is mondom így most így, hogy sok családdal kapcsolatban lévő emberrel gondolkozunk erről a témáról, mert egyre inkább azt látom, hogy azt reméljük, vagy ezt reméljük talán attól, hogy családban élünk, majd akkor minden vágyunk is teljesül, ami, hogy jaj, mert a család az ilyen tényleg, hogy ez egy ilyen nevelő. Hát mindig az jut eszembe, hogy attól, hogy a macska beáll a garázsba, attól nem lesz autó. Szóval sajnos, ez nem egy automatikus dolog. Tehát, hogyha a család attól, hogy együtt élünk, vagy attól, hogy családban élünk, ettől még nem teljesíti be ezt a hivatását. És ez egy nagyon, nagyon fontos felkiáltójel sorozat, amit azt hiszem nekünk családreferenseknek, vagy családdal dolgozóknak újra és újra meg kell élnünk, hogy próbáljuk meg feleleveníteni, hogy mi a család, és akkor valóban nevelővé válik a család, és a hit továbbadójává válhat a család. A nevelés, rögtön meg is nézzük, igen, Kenteni atyának ez a jó gondolata, nagyon magvas, a nevelés az élet szolgálata. Hogy életük legyen, és bőviben legyen. És hogy valóban az életet szolgálja ez a mi nevelésünk, ahhoz nézzünk meg egy pár olyan törvényszerűséget, hogy működik az élet, és ezt a család hogy képes szolgálni. Először is ugye azt tudjuk, hogy a családban való nevelkedés életre szóló hajlandóságokat tud megerősíteni, és valóban ezeket tudja továbbvinni, tehát amit a családba beírunk az elején, az egész életükre szól. Ez azért egy fantasztikus és egy megrendítő hivatás, hogy amit most írkálunk ebbe a kis labba, akár majd 50 éves korába fog visszaköszönni, vagy 30-ba, vagy 40-be, vagy egy krízisben, és ez valóban tényleg így van. Még egy ilyen alapelvet gondoltam, hogy úgy átszől, jó lenne, hogyha két szólamban lehetne beszélni, és akkor közben ez mindig szólna, hogy ezekre a természetes alapokra fog majd épülni a természet fölötti is. Tehát a hitre nevelés is erre a természetes családi élet alapjára fog majd ráépülni. Egy kicsit a felkérésben az is benne volt, hogy az Amoris Laetitia, és ezért fogtam az Amoris Laetitiát, és egy pár dolgot kisorolok belőle, csak ebből most nem kell, nyilvánvaló nem azért, hogy külön mindet kivesézzük, hanem azért, hogy rálássunk, hogy mit gondolt fontosnak az Amoris Laetitia például a családi életben való létezésről. Hogy ezek a bizonyos életre szóló hajlandóságok például ilyen, hogy a várakozásra való képesség, a kötődés, a törődés, az önzetlenség, a találékonyság a kölcsönös elismerésben, szembenézni és érzékenyé válni a szenvedésre, személyes kapcsolódás intelligenciája, a bizalom helyszíne, vonzódás és egység megtapasztalása, a férfiasság, a nőiesség átélése, az egész személyt különböző dimenzióiban megtanuljuk szeretni, kitartás, lassú növekedés, és itt vannak a többiek, biztos látják. És amikor ezt így végig soroljuk, meglátjuk, akkor arra jutunk, hogy jé, ez az összes, amit itt felsoroltunk, ami kívánatos és lehetséges a családban átélni, ez mind az érzelmi intelligencia készsége. És ezzel, hogy ezt elmondjuk, biztos, aki hallott már engem, biztos mindig gondolhatja, mindig az érzelmi intelligencia jön előre, de igen, mert ez egy akkora alap, és egy akkora hiány van belőle, hogy hiába mondunk szépeket utána, hogyha nincs meg az alap, ha nem tudunk mire építkezni, nem fog fölépülni, vagy csodálkozunk arra, hogy nem oda jutottunk el, ahova szerettünk volna. Mit jelent az, hogy ez egy érzelmi intelligencia készség? Hogyan nevelhetők ezek a készségek? Mert ugye attól nem nevelődik, hogy automatikusan családban élünk, sajnos. Tehát azt nézzük meg, hogy milyen ez a kisgyerek, hogy működik. Amikor ugye a családba érkezik, hát jó, nem ekkorán, de azt mondja minden kutatás, hogy az adottságaink és a készségeink az olyan, mint egy ilyen kis szerszámos láda, amit hoztunk. Tehát az csak egy lehetőség. Tehát nem elhatározott dolog még, hanem úgy benne van, és majd meglátjuk, hogy mi bomlik ki belőle. Másik kezébe van a macikája, a sokféle kötődése, amit ő szeret, amihez majd kapcsolódni fog, amihez ragaszkodni fog, amit még az útszélén is szorongatni fog, és nem bent a ládába, hanem külön, hogy bármikor hozzá lehessen bújni. Tehát ez a gyerek, megnézzük, hogy hogyan működik, hogyan segíthetünk neki kifejlődni. Hát először is nagyon fontos dolog, hogy a tudatos és a tudatalattia között, tehát gyakorlatilag az értelmi képességei és az érzelmi intelligenciája között, most csak nagyon nagy vonalakba szeretnék rámutatni, hatalmas nagy aránykülönbség van. A tudatos körülbelül azt mondja a szakirodalom, hogyha lefordítanánk ilyen hosszmértékekre, ami ugye teljesen lehetetlen, csak játszásiból fogjuk lefordítani, 11 millimétert tenne neki ez a tudatos. Amit megértünk, amit fölfogunk, amit elemzünk, amit meghallottunk, amiről magyaráztunk, amiről prédikáltunk, amit otthon elmondtunk, megértetted, fiam, meg anya. Ez 11 milliméter. Ehhez képest ott van a tudatalatti, amikor hányszor mondtam már, gyerek, nem hallottad? Nem, anya, és totálisan más csinál. 11 milliméterhez képest a tudatalatti, ami néha, amikor elönt a lé, és akkor úgy csinálunk, mint amit nem gondoltunk, hogy fogunk csinálni, 16 kilométernyi. Tehát 11 milliméterben magyarázunk neki, és 16 kilométer dönt. A döntéseinket ugyanis ebben a 16 kilométerben hozzuk jó részt, mert ebben az egész idegrendszerben sokféle központ van, járás, beszéd, mit tudom én, emésztés központ, hallás központ, mindenféle központok, de az érzelmeinknek, ugye mivel, hogy itt érzelmi intelligencia készségeket keresünk, hogy az hogyan is van, az érzelmeinknek nincs ilyen körülhatárolható központja, hanem hálózatról beszélünk. Érzelmi hálóról beszélünk, amelyik az összes központot az összes központtal összeköti. Ez mindannyiunknak az idegrendszerében így dolgozik. Tehát a fiúkéba, lányokéba, anyósodéba, édesapádéba, papodéba, mindenkibe. Tehát egyszerűen az van, hogy az érzelmi háló az egész idegrendszert behálózza. Amiből az is következik, hogy mindennel jár érzelem, mindennel, az égvilágon, tehát a tudatos tanulással is, és az átélésekkel is mindennel jár érzelem. Az is következik ebből, na ezt most nem, hogyha az érzelmi hálónak egy kicsi pontjára egy kis hatás érkezik, tehát bármilyen kis érzelmi inger, ugye egy szép környezet, vagy egy megemelt hang, vagy egy szép zene, vagy egy jó illat a konyhába otthon, vagy hogy az öcsi már megint visít, vagy hogy nem tudom, bármi, vagy megöleltelek, vagy rád néztem, vagy nem néztem rád, ez mind. Tehát azt mondjuk, hogy egy kicsi érzelmi hatás, gondoljunk arra, megcsipkedi ezt az érzelmi hálót. Mi a következmény? Mozog az egész. Mozog az egész. És itt van ebben a nagy lehetőség tulajdonképpen, hogy az érzelmi hálóval bemozdul az egész személyiség, és ott van a lehetőség, hogy tudunk vele valamit csinálni. Nevelési szempontból és vezetési szempontból is azt mondjuk, hogy a lehető legrosszabb állapot a közömbösség, amikor nem mozog a személyiség, az a legrosszabb állapot. Tehát amikor bemozdul a személyiség, az ott egy lehetőség. Sokszor mondjuk azt, hogy jaj, de köszi szépen, hogyha a Pisti személyisége bemozdul, abból inkább nem kérnék. Mert az csak azt tudja mondani, épp most 13 éves, hogy anya. Na most, de igen, kérnék, ebből is kérnék, mert abban a pillanatban, ahogy ezt így elbődülte, már is odaléphetsz, hogy van valami problémát, Pistikém. Persze, hogy erre azt mondja, hogy hagyjál békén, de ott vagy már vele, már párbeszédben vagy vele. Addig, amíg csak Pisti ült, és azt mondja, hogy szevasz, leléphetsz, vagy nem is mondja, addig nincs lehetőségünk belenyúlni, bármit is tenni. Tehát az érzelmi hálóba való bejutás, ez a nevelésnek az alapkérdése. Így is hívja az egyik kutató, hogy a nevelés C-vitaminjává vált. Bejutunk-e az érzelmi hálóba, vagy nem? Ha bejutottunk, itt jön az agykutatásnak egy nagyon szép eredménye, az a kérdés vetül föl, jó és nevelhető ez az érzelmi háló, vagy csak ott csodálkozunk, hogy jaj, de szép. Nevelhető, nagyon képlékeny, sőt, és itt már is kapcsolódok ahhoz, hogy van intelligenciája is. Ez az érzelmi intelligenciája. A kéregnek az intelligenciája, tehát annak a nevetséges kis 11 mm-nek az intelligenciája, amiért annyira oda vagyunk, hogy mekkora az IQ-ja, és képzeld, azt mondták, hogy az IQ-ja akkora. Jó? Szóval ez az IQ, ez mindenkinek megvan egy mennyiségi határa, amivel születünk. Ugye ezért olyan könnyű mérni, jó, igen. És kiderült erről az érzelmi hálónak az intelligenciáról, az EQ-járól, az érzelmi intelligenciáról, hogy ez annyira nevelhető, hogy nincs felső határa. Óriási lehetőség, hatalmas nagy felelősség. De az is egy nagy felelősség, hogy mindenki csak egy minimális lehetőséggel születik. Tehát lehet egy szülőpár ekkora IQ-jú, mind a kettő, a gyereke akkor is, ez olyan gyönyörű a teremtésben, ekkora érzelmi intelligenciával születik. És ha nem teszünk vele semmit, vagy rosszul bánunk vele, akkor ekkora marad. És lehet, hogy ezen a kérgen, itt a kéreg részen, itt három diplomát összehoz, de az EQ-ja, az érzelmi intelligenciája még mindig kettő. Ez lehetséges. És az is lehet, hogy nincs neki egy diplomája se, és ő lett a falu bölcse. Ez is lehetséges. És bölcsen irányítja a családját, és csodálatos társkapcsolatba él, és a jó Istennel gyönyörű harmóniába, hiszen az, amit felsorolt az Amoris Laetitia és mindenki, az mind érzelmi intelligencia készség. Tehát ezen fog állni vagy bukni, hogy ez az érzelmi háló mennyire finom, mennyire sűrű, mit kapott. És ez nem áll le ennek a fejlődése egész életünk során. Kitüntetett időszak a korai ifjúságig, az egész gyerekkor, kitüntetett időszak, 21-23 éves korig dúl, nagyon-nagyon jó, és utána sem áll le. Na most ezen a területen, hogyha tovább megyünk, megnéztük ugye, hogy mi van a szerszámos ládába, tehát az IQ és az érzelmi intelligencia viszonya, ezt megnézegettük, és most megnézzük, hogy melyek azok az adottságok és a készségek, amit hozunk a szerszámos ládába. Már most szögezzük le, hogy nem a genetika dönt. Sokat változott, minden megváltozott ezen a területen, ugye a génplaszticitást most sokat emlegetjük, tehát egyáltalán nem úgy van, hogy születünk valamilyen adottságokkal, jönnek a rokonok, megszakértik, megmondják, hogy igen, ez a gyönyörű mosolya, ez a mi családunk, igen, ezt fogja vinni. És ez a csökönyössége, ez pedig apósod, apám, te ez. Na, rosszabb lesz, megláthatod, érted? És akkor szembenézel, és látod, hogy tényleg egy csomó dolgot hoztunk adottságban magunkkal. Attól kezdve, hogy felismerjük egymást az arcunkról, hogy egyedi az új lenyomatunk, hogy a vérmérsékletem, hogy a termetem, hogy 36-os a lábam, és ezt mind hoztuk. Erre sokan azt gondolták, hogy hú, hát alig nevelhető az ember, nem is érdemes vele csinálni semmit. Nem, 20-30% gyerekek, 20-30%, nem több. És ez a 20-30%, ez viszont nekünk nagyon fontos. Ez van ott belül, majd mindjárt nem mutatom. Ez az adottságok, ez a kis kör, így, ez, biológiai, idegi, fiziológiai adottságok. És ezek is most nem olyan nagyon látszik, de szaggatott vonallal ábrázolhatók. Mit jelent? Hogy az adottságok sem betonba vert simpája. Egyáltalán nem úgy van, hogy ezt most megláttad itt kétnaposan, ez már így marad, erre vethetsz köröztöket, apám, ez nem lesz jobb. Nem így van, még ennek az iránya is megváltoztatható. Hányszor láttunk olyat, akár csak saját gyerekeinknél is, hogy valamelyik szerényebb adottságokkal messze fölülmúlja azt, akinek ugyanabból bizony több adatott. Hogy van ez? Most cirkált az interneten sokáig ez a kis Edisonról való történet, kicsit föl van púdarozva, de nagyon igaz, az alaptörténete igaz. Edisont hazaküldték az iskolából, azt írva, dokumentumunk van, képezhetetlen. Kedves anyuka, ne küldje többet iskolába, mert ez a gyerek képezhetetlen. És ez az Isten áldotta anya, amelyik hallgatott arra, ugye már nyilván nem a tudományra hallgatott, de erre rájött, erre a szaggatott vonalra, hiszen szembe kell csak nézni azzal a kis Tomasszal, hát nem ekkora nulla, hát nem lehet az, hát néz rá, hát Edisonka nem nulla, hát nem lehet az. És azt mondta neki, hogy fiam, azt üzenik az iskolából, hogy itthon tanuljunk, mert ügyes vagy. Semmi izé, hogy Jenny vagy, meg nem kell ez. De nem húzta ki alól azt, nem hitte el, hogy ez nulla. És azt mondta, hogy ügyes vagy. Odaadta neki a bátyjának a fizika könyvét, abba keresgették meg a betűket. Nem sikerült előről, de rákapott az olvasásra, és aztán a fizikára. És aztán lett belőle Edison, akinek a nevét ma is, ugyebár tudjuk, hogy kiről van szó, az egyik legtermékenyebb feltaláló, majdnem 1000 találmányát használjuk a képezhetetlen Edisonnak. A képezhetetlen tanítója is. Ugye? Tehát erről van szó, hogy kifejezetten ezek az adottságok bizony átléphetik ezt a területet, és bizony elmehetnek másik irányba is, tehát soha nem szabad hátradőlnünk, akár a jó adottságokkal, ó, hát, hogy ez magától majd bevonul oda az élet pályájára, hát nem fog magától bevonulni, de a nehéz adottságok sem lesznek maguktól, tehát egyszerűen nem eleve elrendelt örök akadályok, hogy ez a gyerek nem lehet boldog, nem is, nem lehet sikeres, nem lehet ilyen, stb. Jó. Tehát egyszer ezt kell tudnunk, hogy a szerszámos ládában az adottságok bizony nem genetikai eldöntöttségek, és annak még nagyon-nagyon sokféle érvényesülése lehet. Csak egy zárójelbe elmesélem, majd nem tudom, hogy jövök ki időbe, de azért ezt elmesélem. James Fion, aki egy idegtudós és destruktív magatartás formákat kutattak, hogy ez vajon öröklődik-e, tehát genetikailag visszük-e tovább, hogy erre hajlamosak vagyunk. És nagyon sok agyat és egyébként más agyi rendellenességeket, sztrókot, egyebeket vizsgáltak, és így ilyen nagyon sok agyat feltérképezve a laboratóriumnak a falán nézték azt, hogy van-e valami visszatérő jellegzetessége például a destruktív magatartásnak és egyebeknek. Jó, ezeket nézik sok hónapon át, és azt meséli ez a Fájon, hogy egyszer bemegyek a reggel a laboratóriumba, ránézek a falra, nézem azt, az az agy. Hát, hogy az sorozatgyilkos, az tuti. Hát az minden, mint a klinikai ló. Hát annak minden mintázat, mint a destruktívoknak, ugye ott van minden. Leveszi, föltöri a kódot, azt mondja, rám vigyorog a nagy valóság, az én agyam. Az én agyam. És azt mondja, mi történt itt? És valóban? Azt mondja, hát akkor én, hát és én. És azt mondja, valóban, azt mondja, van bennem egy nagyon nagy akarás, mint hajlam, egy nagyon nagy keresztül viteli képesség, amit aztán utána elmondja, hogy valóban azt látom, hogy addig a genetikai determinizmus hívének vallottam magam, mondja ő, és nagyon megváltozott a véleményem, úgy látom, hogy a családom rendkívül sokat tehetett ehhez, így összegzi a végén, hogy hosszú riport minden, szerettek, és ez megvédett. Tehát ezt a hatalmas nagy energiát, ezt a hajlamot, a szerszámos ládát, értem, elirányították egy másik irányba. Szerettek, és ez megvédett. Erről van szó. Tehát annyira most hozhatnék még sok példát, és nyilván saját életünkből is tudunk hozni példákat, hogy nem a genetika dönt. De ezt mindig szabad megerősíteni, hogy nehogy elhiggyük a tanítónak, hogy képezhetetlen. Nehogy elhiggyük. Na, megyünk tovább, és akkor nézzük meg, hogy milyen készségek vannak ott körülötte, még a szerszámos ládában. Az adottságoknak ugye csak az irányát tudjuk megváltoztatni, de az, hogy 36-os a lábom, azt nem, stb., de hogy merre felé megyek vele, azt igen. Ezt viszont a készségek döntik el. Mi a készség? Csírarendszer. Így képzeljük el, egy nagy csírarendszer, mindenkibe benne van. A teremtés gyönyörű, gazdag, túláradó, úgy, mint a természetben mindenhol. Egyszerűen minden ember. A sérült, a nem sérült, a kicsi, a nagy, a nehéz körülmények között élő, a rossz örökségekkel rendelkező, mindenkibe. Hatalmas nagy csírarendszer van, ezek a készségek, de ezek nem jönnek ki automatikusan. Ez nagyon fontos. Na, ennek kell a család. És hiszem azt, hogy azért születünk családba, hogy ezek a készségek előhívogathatók legyenek, tehát ott ehhez kell vezetés, kell anya, apa, majd oda is rátérünk. Csak egyszer nézzük meg, hogy milyen készségeink vannak. Tehát ezek nem automatikusak. Szoktam olyan különbséget tenni magamnak, csak ilyen összehasonlításban, hogy a szakál is egy nagy csírarendszer a fiúkba, ott van benne, csak hogy az automatikus. Ugye mindegy, hogy ki a mamája vagy a papája, az egyszer csak elindul, és akkor dolgozik élete végéig. Hát a készség nem szakál, tehát ez nem jön ki magától. Itt biztos, hogy kell segíteni neki. Többféle készségünk van, nézzünk egy kicsit rá. Itt vannak az értelem készségei, ez annak a 11 mm-nek a készségei. Ugye az IQ készségek. Az egész készségrendszernek alig 20%-a, tehát nem akkora jelentős, mint gondoljuk. Sajnos a mai magyar iskolarendszer, hát a Váci Egyház megye iskoláival most újabban, kivételével, 92%-ban, de nem viccelek, tényleg ezért dolgozunk, 92%-ban az IQ-t fejleszti, gyerekek. Az IQ-t fejleszti most már kormányzati szinten is, mindenki kimondta, hogy ártalmas a mai magyar iskolarendszer, azért készül az új NAT, csak nem tudom addig, mi lesz a gyerekekkel. Tehát ébredjünk föl. Az a nagyon nagy font, hogy 92%-ban, tehát itt a családnak nagyon erősen ott kell lenni, mert itt, hogyha nem vigyázunk, akkor eltorzul az egész személyiség. Egy alig 20%-os készség területre rányomni 90%-os energiát nem lehet jó. Nem lehet jó. És ezért kell oda nagyon figyelnünk, hogy mi van még ott abban a pirosban. Hát mi van? Többféle készség van, nem megyek most mindegyikbe bele, de ez mind az érzelmi intelligencia készsége, ezek a pirosak. Például ilyen affektív készség, konkrét érzelmeket átélni. Mi volt az Amoris Laetitiában? Konkrét érzelmeket átélni. Örülni, sírni, nevetni, egymás örömének örülni, a sajátomat megosztani, a fájdalomba részt venni. Nem érted? Konkrétan. Meglepődni, gyönyörködni, csodálkozni, várakozni, ilyesmi. Mindenféle. Ezt átélni. Aha, csak hogy ez nem szakál. Ez nem szakál, ez magától nem megy. Ha ezeket nem éljük át, majd megmutatom, hogyan, akkor nem fog kinőni. Egyszerűen nem lesz meg, és nem tudom használni. Itt vannak a másik készségek, erre is csak rá szeretnék mutatni, a nyitottság készségei, ezek a belső mozgásnak a készségei, mint érdeklődés, kíváncsiság. Mit mondott az Amoris Laetitia? Hogy a másik ember nyomorára, örömére, mint tudom én, nyitottnak lenni, rányitni, a másik személyiségnek a sajátosságait elfogadni, mint például az anyai szeretet, a feltétel nélküli szeretés. Szeretlek ilyennek, ahogy vagy.